17. fejezet. Párbaj a tengeren, a rejtelmes fény, az éj titka. Az ellenfelek nem támadtak rögtön egymásnak, hanem védőállásba helyezkedtek, mielőtt hozzáfogtak volna a komoly viaskodáshoz. Társaik bátorító szavakkal tüzelték őket, egy csapat nem kevésbé érdekelt cápa, sóvár pillantásokat vetett a küzdők felé. Már mindenki nagyon türelmetlen volt, sőt, egyes gúnyos fölkiáltások is elhangzottak. Félnek, gyávák. Előre, Legro, előre, ordították a hívei, mást bele a pengét. Rajta Larry zabáltas vele egy kis acélt, bömbölték az ír barátai. A biztatások megtették a kívánt hatást. Egymásra rohantak, de egyik sem ejtett halálos sebet a másikon. Csak dühük fokozódott még rettenetesebb mértékben. A második támadás is eredménytelen maradt, mert a méreg a szószoros értelmében elvakította őket, és elhibázták a döféseket. Harmadszori összecsapásra mindegyik megragadta a másik jobb karját, hogy az ne használhassa tőrét. Itt nem az ügyesség, hanem az erő biztosította a győzelmet. Amelyik le tudja teperni ellenfelét a tutaj deszkáira, az végez is vele. Néhány percig váltakozó szerencsével birkóztak, egyik se bírt a földhöz vágni a másikat, de már látszott, hogy Legro nem sokáig állhat ellen az ír óriási izomzatának. Így hát a francia cselhez folyamodott. Igyekezett ogorán jobb karjához közel férkőzni, aztán hirtelen beleharapott, bal kezével pedig villámgyorsan kikapta jobbjából a kést, hogy ellenfele mellének szegezze. Ogorán el volt veszve. A többiek visszafojtott lélegzettel lesték a harc kimenetelét. Mekkorát néztek azonban, amikor látták, hogy az ír mégis megmenekül. Szerencséjére kabátja, posztója már málladozott. Az ír egy erős rántással kitépte karját a francia szájából, és annak csak egy darab kabát rongy maradt a fogai között. Legro barátai meglepetésükben egy szót sem bírtak kiejteni, és a harc mély csendben folyt tovább. Végre is ogoránnak sikerült kését ellenfele kezébe döfnie. Az szörnyű kiáltással ejtette el a magáét. Éppen a kegyelem döfést akarta megadni neki az ír, amikor valaki hirtelen megragadta a karját. Ne öld meg, szükségtelen, nézz oda, meg vagyunk mentve. A férfi, aki oly hirtelen félbeszakította a párbajt, a látóhatár egy pontjára mutatott. Mindnyájan arra felé tekintettek. Varázslatos szavak, meg vagyunk mentve, a csoda erejével hatottak. A dű elült, a harag lecsillapodott, az ír eleresztette ellenfelét. Az föltápászkodott, és a bámuló tengerészek közé vegyült. Ogorán a többiekkel együtt feszült figyelemmel nézett a jelzett irányba. Mi lehet az? Föld, vitorla, hajó? Ez látszott a legvalószínűbbnek, de egyikük sem látott sem vitorlát, sem hajót. De hát mégis mi lehet? Valami világít, nem látjátok? Szólt az a férfi, akinek a fölkiáltása az imént oly nagy izgalmat keltett. Nézzétek csak, éppen ott, ahol a nap leszáll. Igaz, hogy csak egy fénypont, de tisztán ide látszik. Nem lehet más, csak egy hajólámpája. Carrajo, kiáltott egy spanyol. Hisz az csak a napsugár. Persze, tette hozzá egy másik. De még ha valójában hajólámpa volna is, akkor se érnénk vele semmit, hiszen a hajó a farával fordul felénk. Isten úgyse, mégis valami fény, szólt egy francia. Igen, igen, az kiabálta, ordítozta a tutaj legénysége, és minden tekintet nyugat felé fordult. Az alkony leszállt, a kis fény erősödött, és valóságos nagy tűz ragyogott fel a sötét ég alatt. Mindenki agyában ugyanazok a gondolatok kergetőztek, csak hajó lehet egészen biztosan, hiszen a tengernek ezen a részén nincs semmiféle föld. Némelyek nem törődve a 20 mérföldnyi távolsággal a remény őrjöngésében kiabáltak a fény felé. Mások képzelődtek, látni vélték, hogy a hajó közeledik, de a józanabbak meggyőzték őket, hogy csupán optikai csalódás áldozatai, amit az idéz elő, hogy a tenger is, az ég is egyre sötétebbé válik. Mindenki oly hévvel látott munkához, mint egész tengerész pályája során eddig még soha. A régen cserben hagyott vitorlának és evezőnek most ismét fontos szerep jutott. Eddig nem is kormányozták tutajukat, hanem elkeseredésükben rábízták a szél és a habok szeszélyére. Mindent rendbe hoztak, a vitorlát, az árbócot, a kormányhoz, amely egy mozgó deszkából állt, két embert állítottak, és minden igyekezetükkel a fény felé parkodtak. Akiknek nem jutott dolguk a vitorla vagy a kormány körül, azok eveztek, de mivel kevés volt az evezőjük, a legtöbben azzal csapkodták a vizet, ami éppen a kezük ügyébe került. Deszkával, emelőrúddal, hogy minél hamarabb célhoz érjenek. Azt hitték, elérkezett a végső küzdelem ideje az életért. Vagy elérik a hajót, vagy elpusztulnak. A holnapi nap egyikük halálos ítélete, holnap után azonban már a vízük is elfogy, és oly kínoknak néznek elé, amelyek minden eddig itt fölülmúltak. A megfeszített munka gyorsan vitte előre a tutajt, de utasai türelmetlenségben azt képzelték, hogy alig haladnak. Az egyik csoport hallgatott, a másik kétségbe esetten káromkodott, és szitta a tutaj lassúságát, a hajó gyorsaságát, hangjuk elvegyült az evező csapások és a fölkorbácsolt habok zúgásával. Egy órai keserves munka után belátták, hogy a hajó nemcsak, hogy nem közeledik, de mindinkább távolodni látszik. Percenként hátrafordultak, hogy meggyőződjenek arról, vajon haladnak-e. Látva munkájuk hiába valóságát, lassan ismét szívükbe lopódzott a reménytelenség. A csüggedés ellankasztotta erejüket, és kezdett nehezükre esni a kemény munka. Többen már azt vitatták, hogy nem is hajó az, hanem valami fényes hal, víz színén úszó hullá, és sokan már látni is vélték a halat. Most nagy meglepetésükre hirtelen kihaludt a tűz, mintha egy dézsavízzel öntötték volna le. Azonnal abbahagyták az evezést, hiába is küzdködtek volna tovább, korom sötét volt az éjszaka, sem hold, sem csillag nem ragyogott az égen. Eddig is csak a hajó lámpának vélt világosság irányította útjukat, most azonban már nem volt semmi céljuk, ide-oda dobálta őket a hullám. Nem bánták, nem törődtek már semmivel. Sűrű köd ereszkedett a tengerre, oly sötétségbe burkolva a tutajt és legénységét, hogy öt lépésnyire sem lehetett látni. A matrózok a vad sötétségben arról a fényről vitatkoztak, amely eddig hitegette, most pedig kétségbe ejtette őket. Kínzó éhségük rettenetes gyötrelmet okozott, és a csalódott remény csak növelte fájdalmukat. A nedves fekete felhő alatt, amely gyász fátyolként borult rájuk, volt idejük elmélkedni, hogy vajon melyikük hal meg másnap. Csak abban reménykedtek, hogy a második sorshúzás talán elmarad, és csak a két párbajozó férfi egyike lesz az áldozat. A győzelem minden esetre az írt illette volna. Páratlan ítélkezőnek el kellett ismernie, hogy Legrónak már vége volna, ha az utolsó pillanatban el nem kapják Ogorán karját. A Legró párt azonban ismét felülkerekedett, és követelte a harcot, mint halálig. Azért túlságosan sötét volt ahhoz, hogy folytassák a párbajt. Elhalasztották hát reggelig, s mindenki igyekezett aludni ki, ahogy bírt. De csak nagyon kevés embernek sikerült megpihentetnie elcsigázott testét. A nagy néma csöndben nem hallatszott más, mint a szellő susogása a vitorla körül, a víz csobogás, az alvók mély lélegzete és fájdalmas nyőszörgése azoknak, akiket lidérc nyomás gyötört. Hébe korba egyik-másik fölkelt, s ha véletlenül meglökte valamelyik alvó társát, az morogva, átkozódva ébredt a szomorú valóságra. Az éj mindinkább előre haladt, a korom sötétségben két ember ült az árbóc alatt. Oly halkan beszélgettek, hogy a mellettük fekvők sem értették a szavukat. Nem messze az árbóctól Ógorán feküdt és aludt, oly mélyen, egészséges, jóízű hortyogással, mintha nem is az ő élete függne egyetlen hajszálon. Nyugodtabban aludt bármelyik társánál. A két beszélgető folyvást feléje tekintett, ám bár csak testének körvonalait láthatták a nagy sötétségben. Alszik, suttogta az egyik, és úgy hortyog, mint egy vaddisznó. Érzéketlen, mint egy fatuskó, morogta a másik. Annál jobb, ha okosak leszünk, nem is ébred fel többé. Mit szólsz hozzá, hé? Ahogy akarod. Egyetlen döfés elég, ha jól találunk. Azt sem fogja mondani, hogy muk. Ha négy hüvelyknyi vasat belemártjuk a szívébe, majd csak a más világon tudja meg, hogy mi történt vele. Azt hiszed, nem csap lármát? Egyikünk a szájára tapaszt valamit, a másik ez alatt, hiszen érted, azt hiszem. Tökéletesen. De mit szólnak majd hozzá a többiek? Minden esetre elsősorban minket, azaz téged fognak gyanúsítani. Jól meggondoltad ezt, pajtás? Jól. Na és? De először is nem fognak törődni vele, csak legyen zabálni valójuk. Aztán, ha lármáznak is egy kicsit, mi többen vagyunk, nem félek tőlük. De várj csak, most jut eszembe valami, ami még a látszatot is megmenti. Úgy csináljuk a dolgot, mintha öngyilkos lett volna. Hát ezt hogy akarod elhitetni velük? Jaj, de nehéz a felfogásod. Azt hiszem, komán még a fejedet is megülte a köd. Nem tudod, hogy a gazembernek kése van, még pedig igen hegyes kése. Én megismerkedtem vele, a fene egye meg. Most azt el kell lopni. Benne hagyjuk majd a sebben. Értesz már? Így már igen. Fogjunk hozzá azonnal. Minél előbb, annál jobb. Az ember fölkelt és odament az üres rumos hordóhoz, amelyen az áldozat feje pihent. A francia fölállt, az árbócnak támaszkodott, és úgy várt, amíg a társa visszajön. Nem kellett soká várakozni, a cinkosa hamar visszatért, és valami fényes tárgyat csúsztatott a kezébe. A két férfi megállott egymás mellett. Látszólag közönyös beszélgetésbe merültek, és emellett oly alattomos lassúsággal közeledtek a hordóhoz, hogy még világos nappal sem igen tűnt volna fel a mozdulatuk. Mindkettő egyszerre hajolt az ír felé. Egy elfojtott sikoly, talán nyugtalan álmában nyögött föl valaki. Egy másodperc múlhatott el, Le Gros és társai remegve tértek vissza helyükre, és szó nélkül leültek. Ogorán nem hortyogott többé. Elaludt örökre.